Visszahelyezkedett a karszékbe, s közbe a fogait szívogatta, cuppanós hanggal, mint aki már jól lakott. Hát az én apám szépen ráállt erre az alkura. Abban egyeztünk meg, mondta az öreg, hogy Ali Csorbadzsi legdrágább értékeit berakjuk egy bőrzsákba, azt én magammal viszem egy angol hajóra, s mint gyanútlan ember a Málhával együtt, akadálytalanul eljutok Máltáig. Ott bevárom Ali Csorbadzsit, ki leányával együtt, minden Málha nélkül távozik el Sztambulból, mintha sétakocsikázásra menne, s majd aztán áll utakon a Pireuszi öbölben, a hidrióták hajóin elmenekül Máltába. A basa legnagyobb bizalmát ruházta rám, oda eresztett a kincstárába. Egyedül, hogy fel ne tűnjék, ha ő maga megy oda, s rám bízta, hogy válogassam ki, amiket legértékesebbnek tartok, s azokat rakjam a zsákba. Még most is el tudnám számlálni sorba azokat a drágaságokat, amik kezem alatt lettek kiválogatva. A drága kámeák, az igaz gyöngysorok, a gyűrűk és boglárok, a hátszelence, csupa merő, szoliter gyémántokkal tele. Nem tudtál magadnak egyet eldugni belőlük, mondám az öregnek. Te marha, förmet rám, minek loptam volna el egy gyémántot, numero 18-tól vagy, mikor az egészet módonban volt ellopni? De rég gyerek voltál, öreg? Voltam ördögöt, marha voltam. Úgy kellett volna tennem, ahogy te mondod, bár legalább azt az egy klenódiumot zsebre dugtam volna, ami legjobban megtetszett valamennyi között. A basa feleségének az arcképe, két sor brilliánt közé keretezve. Tímárnak az arca a hipokráteszi halálmerevedést fejezte ki e szavak hallatára. A senkitől nem ismert titok egy embernek mégis kezébe jutott, s ettől az embertől nem várhatni irgalmat. Apám folytatá az elbeszélést. Én megtömtem a bőrzsákot, s kihoztam a basához, anélkül, hogy gyanút költöttem volna. Ő még néhány lujdor tekercset tett a kincsek közé. Azután egy mesterséges zárral belakatolta az egészet, a zsák négy szegletét pedig ólompecsétekkel foglalá össze. Engem azután elküldött egy gyaloghintóért, hogy látatlanul távozhassam el a bőrzsákkal. Nem telt bele egy negyed óra, hogy visszatértem hozzá. Akkor átadta a zsákot a mesterséges angol acéllakattal, négy ólompecséttel, én köpenyem alá vettem azt, s a kertajtón át kiosantam bele a hordszékig. Még útközben is megtapogattam kezemmel a zsák tartalmát, s jól éreztem benne a boglárokat, a gyöngysorokat, az akácszelencét, s a lujdóros tekercseket. Egy óra múlva az angol hajón voltam, s aztán felszedtük a horgonyt, és indultunk ki az aranyszarv öbölből. És engemet nem vittél magaddal Máltába? Feddém én fiúi elkeseredéssel az öreget. Hát aztán a basa szép leányát kivette volna el. Eredj, bolond, kiálta az öreg, kellettél is nekem, akár a basád meg a szép leánya, nem akartalak én benneteket megvárni Máltában, hanem azzal az úti költséggel, amit a basától kaptam, áthajóztam egyenesen Amerikába, s a bőrtarisznya is velem jött. De képzeld! Az átkozott! Mikor már biztos helyre értem vele, ahol senki az ördög rám nem találhatott, s ott fogom a bicsakot, s kihasítom a bőrzsák oldalát, hát mi dől ki belőle? Rézgombok! Rostás patkók! Az ahátszelence helyett tele gyémántokkal egy cseréptintatartó, s a lujdor tekercsek mind meg annyi részpara göngyölegek voltak, amilyenekkel a káplároknak fizetik a közkatonák számára való heti pénzt. A gazember tolvaj még engem is meglopott. Ez nem fordult még elő a rubrikámban a numeró 133 között. Ennek még numerusza sincs. Az öreg dühös volt. Csak nem sírt. Így ráhagyni magamat szedni a töröktől. A tolvaj az alatt, míg én a gyaloghintóért jártam, egy egészen hasonló zsákot tömött meg, mindenféle kacattal, azzal eresztett engem a tengerre. Ő meg az alatt elfutott másfelé az igazi kincseivel, s elvitte a tőlem nyert titkot ingyen. De lám, hogy van igazság nem csak a földön, hanem még a vízen is, mert a nagy tolvaj egy magánál még nagyobb tolvajra akadt, aki őt útközben megölte és kifosztotta. És ez a rendkívüli ember a nagy tolvajtól kergetett, kis tolvajt meglopott fő tolvajnak, agyon tolvajlója, te vagy, az aranyember. Lepetinci Tímár Mihály, kedves cimborám! Szólt a szökevény felállva, és gúnyosan meghajtva magát. Tímár nem mondott neki ellent. És már most beszéljünk egymással más hangon, szólt Krisztián Tódor, de mindig három lépésnyi távolból, és meggondolva részedről, hogy a puska csöve feléd van irányozva. Tímár hidegvérrel nézett a cső űrébe. Ő maga töltötte meg azt golyóra. Ez a fölfedezés egészen elvette a kedvemet a gája rabságtól, folytatta a kalandor. Sehogy sem tudtam megbékélni azzal a gondolattal, hogy mi joga van a nagy tolvajnak ide láncoltatni a gájapadhoz a kis tolvajt. Lám, ha Ali Csorbadzsi kincseit nem Tímár Mihály, hanem az én apám kaparinthatja el, most én gazdag gentleman volnék, egyetlen Majorescu, és a kutya sem ugat rám azért, hogy az őseim hogy szerezték a nagy vagyont. Csak úgy, mint a mostani bárók, grófok ősei, a Raubritterek. És ahelyett most nekem itt kell megveszekednem a büdös tengervízen. És mindezt miért? Azért, mert Tímár Mihály nem csak azokat a kincseket kapta el az orrom elől, amik nekem voltak számba, hanem még azt a leányt is, akit nekem kellett volna elvennem. Azt a kis pöszke, vadteremtést, aki a puszta szigeten nevelkedett a számomra. Még ezt is Tímárnak kellett elkapni előlem, akinek szüksége volt egy szeretőre. Mert hiszen azzal a feleséggel csak nem lehetett boldog, akinek az apját megölte, tehát kellett neki mellette szerető. Nehogy aranyhírének megártson vele, mert az egész világ tiszteli benne az erény mintaképét. Hát nem választott magának barátnőt a balett, a cirkusz szépségei közül, amiket magamforma jó ízlésű ember az ő helyzetében preferálna, hanem kikeresett magának egy olyan szegény leányt, aki nem tud semmit a világról, aki nem jön soha az emberek közé, akiről ki nem sül soha, hogy Tímár úr örömeit osztja. Fúj! Tímár úr! És ezért kellett engem 15 esztendőre a gályapadhoz láncoltatni? Csapás csapásra hullott Tímár megalázott fejére. A vádnak sújtópontjai, hiszen egyenként nem voltak igazak. Ő nem ölte meg Tímea apját, nem lopta el kincseit, nem csábította el Noémit, nem láncoltatta meg Tódort. És az egész vád a maga összességében mégis oly elbírhatatlan. Ő álszínt játszott, s most minden bűnbe belekeveredett emiatt. A szökevény tovább beszélt. Mikor a Barra do Rio do Grande do Sul öblében időztünk, kiütött a hajónkon a sárga láz. Az apám is megkapta. Ott halódott mellettem a padon. Nem vitték el. Az nem szokás. A gályarabnak ott kell meghalni, ahova levasalták. Az nekem nagyon kellemetlen helyzet volt. Az öreget egész nap rázta a hideg, káromkodott, s a fogai vacogtak hozzá. Kiállhatatlan volt az öreg a maga káromkodásával, mindig a Szűz Máriát szitta, és magyarul káromkodott. Már miért nem káromkodott spanyolul? Az is igen szépen hangzik, hogy a többi társak is érthették volna. És miért szitta a Madonnát? Azt én nem tűrhetem, hiszen vannak férfi szentek elegen, szidja azokat! De egy hölgyet megsérteni jó nevelésben részesült embertől nem gentlemanhez illő magaviselet. Emiatt egészen meghasonlottam az öreggel. Nem azért, mintha azt resteltem volna nézni, hogy haldoklik ott mellettem sárga lázban, ami holnap rám ragadhat róla, s ami nem tartozik a legkellemesebb megdöglési módok közé, de egyenesen csúf szitkozódásai miatt elhatároztam, hogy megszököm tőle. Bárha oly erős kötelékek kapcsolnak is bennünket egymáshoz, mint minket, apát és fiút, én azokat el fogom szakítani. El is szakítottam szerencsésen, három más társammal összebeszélve. Csak azt az időt kellett bevárnunk, mikor az öregem már a halálos agónia félrebeszélési időszakába esik, mert különben azzal fenyegetőzött, hogy ha meg akarok szökni mellőle, hát fellármázza az őröket. Akkor lefűrészeltük éjszaka a láncainkat. A porgolábot, aki észrevette szökésünket, mielőtt kiálthatott volna, beledobtuk a vízbe. Azzal eloldottuk a kis csónakot, s neki ereszkedtünk a tengernek. A hullám nagyon magasan járt, a parthoz közel felfordította a csónakunkat. Az egyik társam nem tudott úszni, az belefulladt a vízbe. A másik tudott úszni, de nem olyan jól, mint a cápa, mely utána úszott. Annak csak a halálordítását hallottam még, amint a tengeri angyal egy kapással derékig feltolta a vízből. Magam kiúztam a partra. Ebből is láthatod, hogy én nekem még van valami dolgom a világon. Te, mint jó kálvinista, én, mint jó müzülmán, mind a ketten hiszünk a predesztinációban. Nem volt kevesebb szándékom, mint hogy visszakerüljek Európába. Tégedet akartalak látni. Most már te vagy az egyedüli apám. A másikat azóta elnyelte a cápa, s legalább annak a hasában biztosítva van, hogy nem jut a pokolba, mert onnan nem veheti ki az ördög. Hogy mint jutottam ehhez a tengerész gúnyához, azután meg mindenféle útlevélhez, útiköltséghez, ami mind szükséges az óceánon járáshoz, azt majd elmesélem neked egyszer egy pohár bor mellett, ha ráérünk, hanem elébb végezzük el az üzletünket. Mert hiszen tudod, számadásunk van egymással. A kalandor megtapogatta a bal szemére kötött selyemkendőt. A rosszul hegedő seb kellemetlen emlék lehetett ránézve. A nagy hidegben nem volt jó azzal ennyit járni odakin. Tehát én legegyenesebben ide jöttem Komáromba, ahol rendes lakásodat tudtam, hogy majd ott felkereslek. Nem jöttél meg a külföldről, mondták ügynökeid, hogy melyik pontján járhatsz a külföldnek, azt nem tudta megmondani senki. Jó, megvárlak, míg hazajössz. S hogy az idő ne teljék hiába, eljártam a kávéházakba. Ott megismerkedtem a katonatisztekkel, akiknél egyenruhámnál fogva rögtön kész volt a barátság. Aztán eljártam a színházba. Ott megláttam azt a gyönyörű szép úrhölgyet, azzal az alabástrom fehérségű arccal, azzal a szenvedő méla tekintettel. Talán kitalálod, hogy kicsoda? Társaságában egy másik szép hölgy szokott mindig lenni. Hú, begyilkos szemei vannak! Valóságos tengeri kalóz szoknyában. Aj, te szeretnék egy olyan zsivány bandának a tagja lenni, amelyiknek ő volna a kapitánya, s nem bánnám, ha vagy 5 évre egymás mellé láncolnának bennünket a gályapadra. No, de félre az érzelgéssel. Beszéljünk üzletünkről. Én hozzáfogtam a terrénum szondírozásához. Egyszer kicsináltam, hogy az öldöklő angyal mellé jussak a zárt széken. Udvaroltam neki. Szívesen vette. Kértem, hogy legyen szabad látogatást tennem. Akkor úrnőjére utalt. Attól függ minden. Én nagy magasztalással szóltam a tiszteletgerjesztő madonnáról, s megemlítém, hogy volt szerencsém családját ismerni Törökországban, s hogy meglepően hasonlít az anyjához. Hogyan? Kérdi a szép kis asszony. Ön ismerte az asszonyság anyját? Az nagyon fiatalon halt meg. Csak arcképét láttam felelém, édesatyánál, ki nekem igen jó emberem volt. Egy csak nem íj, halavány, mélázó arc, 2 sor brilliántból alakított kerettel, ami megért 100 000-et. Ah! Ön is látta e szép ékszert? Mondta a szép kisasszony. Nekem is megmutatá az úrnőm, mikor Levetinci úrtól ajándékba kapta. Tímár ökleit szorítá össze tehetetlen dühében. Áh, tehát már most itthon vagyunk, folytatá a kalandor kegyetlen mosolygással fordulva a kínzott férfihoz. Tehát te ajándékba adtad neki Ali Csorbadzsi leányának az apjától lopott ékszert. Akkor a többi is a te kezedbe jutott, mert egy helyen voltak. Akkor nem tagadhatsz semmit. És már most tehát egyenlő rangunk van. S ha tetszik, tegezzük. Ha tetszik, nagyságoljuk egymást. De semmi esetre ne zsenírozzuk magunkat úgy beszélni egymással, ahogy illik. Tímár egész testében bénultan ült ez ember előtt, kinek kezébe adta a sors. Nem volt annak szükség a fegyvert rászegezve tartani. Nem volt Tímárnak a székről felkelni való ereje sem. Hanem te sokáig várattál magadra, barátom, és én kezdtem nyugtalan lenni miattad. A költségem is elfogyott, pénzes leveleim, miket gazdag nagynénémtől, az admiralitástól, jószágigazgatómtól és bankáraimtól minden nap kerestem a postán, megfogható okoknál fogva csak nem akartak megérkezni, és amellett akárhová mentem, mindenütt téged magasztaltak. Langeszű kereskedő, óriási talentum, szegények jól tevője volt a neved. Arról is hírhedett voltál, hogy milyen példás családi életet élsz. Mustrája vagy a férjeknek, akit halála után megégetnek az asszonyok, sporodból minden férjnek adnak be egy szemernyit. Tímár elfordította arcát a világosságtól. De talán untatlak is már. No, hiszen mindjárt rátérek az üzletünkre. Egy napon nagyon rossz kedvem volt, amiatt, hogy mégsem jöttél haza, s a tiszti kávéházban, hol valaki előhozta a nevedet, bátor voltam némi szerény kétkedésemet fejezni ki az iránt, hogy egy emberben ennyi tökéletesség lehessen felhalmozva. Erre egy goromba fickó pofon ütött. Megvallom, erre az egyre nem számítottam. Úgy kellett a pofámnak, minek járt el a szám? Meg is bántam, mint a kutya, hogy felőled egy tisztelettelen szót ejtettem, s a kapott leckét meg fogom becsülni. Többé nem rágalmazlak, hanem hát jó lett volna, ha csak a pofon mellett maradunk. Azt én nem szoktam magamnak feljegyezni, hanem a goromba fickó még azon felül arra is kényszerített, hogy verekedjen meg vele, a te megsértett jó hírnevedért. Mint megtudtam, ez a bolond ember éppen a fehér arcú Madonna imádója volt leánykorában, s most az verekszik meg a Madonna férjének becsületeért. Ez is olyan ritka szerencse, ami csak te veled történhetik meg az életben, aranyember. Hanem én köszönöm a szerencsédet. Annak megint csak én adtam meg az árát. Kaptam a fejemre egy vágást, végig egész le a szemöldökömig. Tessék megnézni! A szökevény felhúzta a homlokáról a fekete sejemköteléket, mely alatt egy hosszú sebhely látszott meg, elpiszkult tapasszal összefoglalva. A tapasz szélein túlterjedő mérges vörösség mutatta, hogy a seb most is gyulladásban van. Tímár borzadva nézett rá. Krisztián Tódor újra szemére húzta a takarókendőt, s cinikus humorral mondta.